Üdvözlök mindenkit, ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast, én Kovács Lajos vagyok, és ma is van egy különleges vendégem, valamint egy különleges témánk. A téma az cégértékelés, cég eladás, vendégem pedig Kántor Dezső, az Auditron Kft. Tulajdonosa, cégértékelési szakember, aki könyvet is írt, ha jól tudom, ugye, írtál egy könyvet,
igen,
kifejezetten igen. Cég eladás témakörben, és ha jól tudom, akkor most készül a második könyved, aminek egy szuper-szuper izgalmas témája van, hogy én erről is szeretnék mindenképpen beszélni veled, ami a cégmenedzsmentet és a vezetői döntéshozást kombinálja a játékelmélettel. Jól tudom?
Igen, vagy inkább fordítva, a játékelméletet használjuk arra, hogy a cégbe a legjobb döntéseket hozzuk.
Jó, erről mindenképpen szeretnék beszélni veled, de térjünk először rá magára a cég eladásra, a cég értékelésre. Ha jól tudom, a cég értékelés az azt jelenti, hogy mondjuk egy valamilyen céges tranzakció, egy cégeladás, egy fúzió, egy generációváltás, tulajdonosváltásnál fölméritek, vagy fölmérik a cégnek az akkori értékét, ebben benne vannak anyagi, nem anyagi javak, minden egyéb, ami kell, és akkor meg lehet határozni, hogy mennyit ér a cég. De ennek kapcsán azért, ha most itt a saját múltam, vagy a saját életemből merítek példát, hát így a 90-es, 2000-es években, amikor mondjuk nekünk voltak családi vállalkozásaink, én nem tipikusan azokkal a cégekkel, meg cégvezetőkkel találkoztam, akik arra építettek céget, hogy azt egy későbbi ponton valahol el lehessen X értékére adni, vagy arra építettek volna céget, hogy szépen egy generációkon keresztül lehessen átadni, hanem azért, valljuk be őszintén, Magyarországon a magyar cégek túlnyomó többsége azért ilyen cégtemetőkbe végezte, tetemes adó, meg járulék, meg egyéb tartozások mellett. Kezdjük szerintem itt, hogy te szakember vagy, külföldön is dolgozol, előadsz, Magyarországon is dolgozol, szóval foglalkozol cégekkel a világ minden táján, mennyivel másabb magyar cégekkel foglalkozni?
Mindenki azt gondolja, hogy másabb, igazán nem másabb. Nálunk is cégek vannak, a végcél az ugyanaz, van egy tulajdonosunk, ahogy én szoktam mondani, az első ember, Isten után, a cégnek a tulajdonosa, akinek az a célja, hogy ebből a cégből valamiképpen jövedelmet termeljen magának. Mindig innen indulunk ki. A cégvezető őknek, vagy a cég tulajdonosoknak van egy ilyen életútja, amit én azt szoktam mondani, hogy az első lépés az életútban az, hogy a munka, hívjuk munkafázisnak, amikor azt csinálja, hogy dolgozik a cégébe, és jönnek a bevételek, jönnek a jövedelmek, és ezt a jövedelmet mindig visszafordítja arra, hogy jobb céget építsen, még nagyobb legyen. És sokszor ez a cég elér egy plafont, egy üvegplafont, de lehet, hogy nem is egy üvegplafont, valamilyen korlátot elér. Ilyenkor szoktak a cégvezetők azon gondolkozni, hogy eladni a céget, kiszállni belőle, vagy azt mondani, hogy elfogadjuk, hogy ez a cég ennyit tud, és a megtermelt jövedelmet már nem ide forgatjuk bele, hanem ezt a megtermelt jövedelmet már befektetjük, más cégekbe tesszük bele. Az már azt jelenti, hogy azért teszünk bele a jövedelmünkből, és kezdünk el más cégekbe befektetni, hogy onnan szerezzünk plusz jövedelmet. Ezt hívom én befektetői korszaknak. A harmadik korszak pedig már a vagyon építés korszaka, amikor már nem az aktív tevékenység a lényeg, hanem az, hogy amit eddig jövedelmet megtermeltünk, egy vagyonelembe helyezzük bele, ez lehet egy cég is, lehet részvények, részesedések, bármi, már nem aktívan benne lenni a munkában, hanem már ebből már csak a megőrizni ezt a vagyont, biztonságban tartani, és ebből is persze jöhetnek azok a plusz jövedelmek, ami ahhoz kell, hogy az ember jól éljen belőle. ezek a korszakok, ez mindenhol megvan, és azért nincsen különbség, mert nálunk is életutak vannak. Elkezd az ember vállalkozni, ki 19 évesen, ki 25 évesen, vagy 30 évesen lép ki a multi körből, és van neki 20-30-40 éve, mert sajnos az idő elszalad, megöregszünk, egy idő után már fizikailag nem lehet tovább vinni a céget. Innen jöttek az első cégeladások Magyarországon is a kis- és középvállalkozói szektorba. Ugye ez a nagyoknak a játszótere volt eddig, a multik eddig is vették, adták a cégeket, az ingatlanokat, ha belegondolunk, a nagy plázák, az ember ugyanazt a nagy plázát látja, de itt a kerületben is van olyan, ami már 5-6-szor váltott tulajdonost, és az üzemeltető cégeket is ugyanígy adták, vették. Tehát felmerült az az igény, ugye a rendszerváltás után elkezdtek megjelenni a vállalkozások, és elkezdtek kiöregedni a tulajdonosok. És megjelent azt az igény, hogy amit felépítettünk, ne a cégtemetőbe kerüljön, ahogy mondtad, hanem ezt a vagyont őrizzük meg, és tudjuk tovább vinni. Ha megengedsz egy érdekes történetet, én így lettem cégértékelő, könyvvizsgálóként dolgoztam, cégeket raktam össze, szedtem szét, és felmerült egy igény, hogy eladnának egy céget. És a tulajdonos így rácsodálkozott, hogy eladni egy céget, hát van ilyen, már 70 éven felül voltak a tulajdonosok, és kiszámoltuk azt, hogy ha most eladnák a céget, eladnák az ingatlanokat, a gépeket, szélne keresztenék a dolgozókat, akkor 90 millió forintot kapnának nagyjából érte. Három tulajdonos, 30-30 millió forint. De itt jött egy befektető, egy külföldi befektető, aki azt mondta, hogy neki szüksége van ennek a cégnek egy bizonyos erőforrására, a telephelyére, a kiképzett dolgozóira, és így indult el, hogy tőlem kérdezték meg, hogy mennyit is ér ez a cég. Hát akkor még zöldfülű voltam, még nem voltak meg ezek a módszerek, és én is elkezdtem kutatni, keresni, és végül is egy nagyon jó megállapodás kötöttek, nem 30 milliót kaptak a tulajdonosok, hanem csak 1-1 milliót, viszont azt euróban keresték meg ezt a pénzt, és akkor jöttem rá, hogy van ilyen, hogy befektetők cégeket vesznek, és ezért kezdtem én is el 23-24 évvel ezelőtt keresni, hogy is működnek ezek a tranzakciók, mi is határozza meg egy cég értékét. Tehát a cégek ugyanúgy működnek Amerikába, ugyanúgy működnek Angliába, ugyanúgy működnek Ausztráliába, felépülnek, és egy idő után vagy elérik a határukat, és plusz pénzre van szükség, tehát befektetőre van szükség, hogy tovább tudjanak növekedni, vagy a tulajdonos eléri a fizikai korlátját, hogy nem tudja tovább vinni a céget. És minden cégben, de erről majd úgy is fogunk beszélni, rengeteg olyan erőforrás van, ami értéket ad a cégnek.
Igen, feltételezem, hogy erről szól a könyved, a cégeladás tudománya, hogy hogyan lehet úgy felépíteni a céget, hogy már tudatosan ezekkel a vagyonelemekkel gazdagítod, és arra a pontra már számítasz, tervezel, amikor te ebből ki akarsz állni, és el akarod adni. Mesélj nekem egy kicsit még erről, légy szíves.
A könyv nem erről szól. A könyv az már onnan indul, hogy már felmerül a gondolat, hogy eladni a céget. Ismerjük a kínai közmondást, hogyha egy gyümölcsnek a gyümölcséből lenni akarsz, mikor a legjobb elültetni a fát. Hát 20 évvel ezelőtt az az egyik legjobb időpont, a másik meg most van. És nagyon kevesen építik így 20 éve tudatosan a vállalkozást arra, hogy eladásra. Viszont mi meg tudjuk mutatni azt, hogy minden cégben vannak olyan értéktényezők, ami miatt én azt gondolom, hogy szinte minden cég eladható, ami képes jövedelmet termelni. A könyv inkább onnan indul, hogy felmerül a gondolat. Hogy miért merül fel a gondolat. kicsit fordítva szokott felmerülni, és a könyvnek is azért lett az az alcíme, hogy van, ha már van az a pénz, mert sokszor halljuk ezt, hogy hát van az a pénz, amennyiért eladnám. De hát mennyi az a pénz? És innen jön ugye a cégértékelés. A könyv inkább egy stratégiai, ugye kicsit nagyképűen Sun Tzu után írtam meg, ugye a háború művészete alapján, hogy stratégiai lépésekre bontja le, hogy hogyan adunk el egy céget. És az első stratégiai lépés az itt van, a fejben. A fejben dől el, hogy mi is az, amit mi akarunk, hogyan akarjuk. Abból a befolyó pénzből, a cég eladásából mit akarunk mit csinálni? Másik céget építeni, az unokáknak adni, egy vagyonelemként használni, hogy majd abból plusz jövedelmet kapjunk, vagy élni a világunkat és 17-szer körül utazni a Földet. Először is ez az első gondolat, innen indul, hogy mi miért akarjuk ezt. Vagy azért, mert a nevünket akarjuk megtartani. Innen indul, és utána viszi végig stratégiai lépésenként, hogy hogy keressük meg a vevőt, a vevővel hogyan tárgyalunk, hogyan szerződünk, mi van a szerződésben, milyen buktatók vannak, és amikor már megtörtént a tranzakció, hogy tudunk ezen végig. Végig menni biztonságban.
Szuper izgalmas. Szívesen elolvasnám. Lehet kapni ezt a
könyvet? Lehet kapni. Szerintem a webshopba áruljuk. De nekem az a szerencsés helyzetem, hogy minden ügyfelemnek tudok egyet adni. És azért is született meg a könyv, mert mindig megkérdezték, jó, de akkor most milyen lépések vannak. És akkor egy kis zsebkönyvben, mint egy stratégiai útmutató, oda tudom adni, hogy tessék, ezeken fogunk végig menni.
Fantasztikus. Beszéljünk egy picit a másik könyvedről, ami még nincsen kész, úgy tudom, és akkor itt a játékelmélet, vezetői döntéshozás, cégmenedzsment. A játékelmélet, ez egy szuper, szuper izgalmas dolog egyébként, ez abszolút magyar, ezt tudom, hogy Neumann János foglalkozott ezzel, ugye, és akkor ő írt erről annak idején, de hogy előtte is volt ez, vagy ezt abszolút ő dolgozta ki?
A játékelmélet az a matematikából nőtt ki, és a játékelmélet az egy tisztán matematikai dolog volt, különböző játékokhoz, stratégiákhoz, kockázatokhoz súlyokat rendeltek. De aztán kiderült elől a játékelméletről, hogy ez egészen másra is jó. És miért jó másra a játékelmélet? Mert közgazdászként én is azt gondoltam, hogy hát jó, hogyha van egy üzleti döntés, akkor elemzünk. Megnézzük, mennyi a bevétel, mennyi a költség, mekkora kockázat van ezen a piacon, és szuper, ott lesz az eredmény. És eldöntöttük, hogy érdemes ezt a beruházást megcsinálni, megvenni azt a gépet, elindulni egy piacon. Csak aztán bejött még egy tényező. Mit fog csinálni a konkurencia? Mit fognak csinálni a partnerek? Mit fognak csinálni a játékos társak? Mi van, hogyha valaki ugyanazon a piacon akar dolgozni, és akkor nekünk már nem is lesz nyerességünk? Vagy az a piac nem fog több szereplőt elbírni? És akkor mit csináljunk vele? Együttműködjünk? Harcoljunk? Vagy koordináljuk a munkánkat? És itt jöttek be, és a gazdasági szakemberek, ugye talán Nash neve a legismertebb, ugye sokan látták Russell Crowe-tól a ragyogó elmét abban a filmben, amikor a csajozással magyarázza meg, hogy hogyan is kell a lányok közül választani, hogy mindenkinek legyen randi partnere estére. Hogy lehet ezt a Nash egyensúlynak nevezte megtalálni. És innen jött, hogy a játékelmélet beszivárgott a közgazdaságtanba, beszivárgott a szociológiába, beszivárgott a pszichológiába, mert mindenhol, ahol partnerekkel vagyunk, és a világban ugye mindig partnerekkel dolgozunk együtt, beszállítókkal, vevőkkel, konkurenciákkal, alvállalkozókkal, hogyan is tudjuk megtalálni a a hangot, hiszen mindenki játsza a saját játékát. És mindig vannak stratégiák, amiket matematikailag jól le lehet modellezni. És így jött a játékelmélet, ami egy szintiszta matematikai elgondolás volt, bele az életünkbe.
És szépen igen, ez kinőtte magát azért egy ilyen nagyon komplex tudományággá, aminek most már meg is említetted azért nagy részét, hogy ebbe tényleg a közgazdaságtan, a szociológia, a pszichológia, minden szerepet játszik, és gyakorlatilag igen arról szól, hogy egy játékosnak vagy egy embernek a döntése, az hogyan fogja befolyásolni a többi szereplőnek a döntését és lépését, és ez azért le van bontva nagyon sok különböző teóriára, vagy különböző stílusra, ami megint csak szerintem egy nagyon izgalmas. És akkor itt a menedzsmentbe, meg a vezetői döntéshozásban, hogy lehet egy kicsit ilyen kulisszatitkokat a könyvből elárulni, hogy milyen kis konkrét elemek fognak ebbe szerepelni? Van-e ilyen, amit elmondhatsz?
Annyi, hogy mert bemutatom a három legfontosabb játék elemet, a legfontosabb teóriát, ugye nagyon sokan ismerik a fogoly dilemmát, a nemek harcát, a gyávanyúl játékot, és kiderül, hogy ezeket a játékokat mi tulajdonképpen minden nap játsszuk. Minden nap próbálunk egy egyensúlyt megtalálni. A menedzsmentben is, amikor a konkurenciát nézzük, és a konkurenciával ugye mi nem beszélhetünk össze, hiszen korlátozott, hiszen itt a versenyhivatal a felettünk, nem egyezhetünk meg az árba, ki kell találnia az ő lépésüket, és már is ott vagyunk egy fogoly dilemmába. És mi a célunk, hogy mindenki ugye a piacon a legmaximálisabb hasznot érje el, és nekünk vizsgálni kell, hogy vajon mit fog lépni a konkurencia, hogyan viselkedjünk, hogyan kooperáljunk vele, hogy hasznot érjünk el. De nem biztos, hogy a kooperáció a legjobb dolog, hiszen lehet, hogy versenyezni kell a piacon. És erre rengeteg teória van, amiben felismerhetjük, hogy mi éppen ebben a teóriában vagyunk. Nagyon sok ilyen tipikus modellen keresztül fogom bemutatni, hogy hogyan jelenik meg ez a menedzsmentben, a konkurenciával szemben, a piacon való működéssel szemben, és utána pedig megnézzük belülről, a kollégákkal szemben, a főnökünkkel szemben, a beosztottunkkal szemben, itt a szemben ezt ne ellenségnek, hanem játékos partnernek tekintve, milyen játékokat is játszunk. Ezt fogom bemutatni, hogy mikor felismerjük a stratégiát, felismerjük azt, hogy mi most egy ilyen játékban vagyunk, és már is beugrik, hogy te atya úristen, akkor ez a játék, ezt a játékot így kell játszani, ebben ez a stratégia lehet a nyerő, és már is ott vagyunk, hogy tudjuk játszani a játékot, és el tudjuk érni azt az egyensúlyi helyzetet, ami mind a két fél számára a legnagyobb hasznot hozza.
Ez olyan, mint egy ilyen élő sakkjátszma, nem? Egy ilyen élő emberekkel sakkozunk, és akkor ilyen több lépésre előre, meg ilyen több fronton át kell gondolni. Azért is tetszik nekem egyébként ez a játékelmélet, itt foglalkozik ő az ilyen tipikus olyan cégműködéssel is, ami nekem azért fontos, mert én azt gondolom, hogy és nem csak én volt itt, azért számos olyan vendégem, aki mondjuk cégépítésben, vagy mondjuk üzleti networkingben, kapcsolatépítésben teljesítenek kiemelkedően, és azért egyöntetű volt az a megállapítás, hogy egy cégnek a fő célkitűzése az értékteremtés kell, hogy legyen többnyire. Na de ha most a játék elmélethez nyúlunk vissza, van ez a zéro értékű ugye, játék benne, ami azt jelenti, hogy te a te nyereséged, a másik ember vesztesége. Ezek jellemzően, ugye most megnézzük az ilyen szerencsejáték, az ilyen tőzsdei dolgok, bármi, ahol van egy X mennyiségű, mondjuk a pénz benne, amit beletettek a játékosok, és ott nem keletkezik érték, ugye? Hanem ott te csak akkor tudsz nyerni, ha a másik azt elveszíti, és onnantól kezdve ez nem egy értékteremtő. Szóval az én szemembe az nem egy vállalkozás, vagy nem egy hasznos vállalkozás, mert ott nem teremtődik érték, hanem nekünk is ez a célunk, itt is ez a célunk, hogy értéket teremtsünk, meg én szerintem hasznos vállalkozás, a jó vállalkozás az, ha valamit ad, valamit teremt, és nem valamit elvesz. Mit gondolsz el?
Ez így van, ez teljes mértékben így van, hiszen a vállalkozásban is mindig van a szó, majd néha ilyen pejoratívnak értjük, hogy értékesítünk, pedig ez a legszebb szó. Értékesítés, értéket adunk a másik embernek. És erről szólt gyakorlatilag a játékelmélet is gyakorlatilag, hogy ezek az értékek, nem azt vizsgáljuk, hogy nekünk hogy lesz belőle a legnagyobb hasznunk, hanem a közösségnek összességébe, hogy lesz belőle a legnagyobb haszna, úgy, hogy mi a saját szintünket is maximalizálni tudjuk. Tipikus játékelméleti talány, ugye a legelő és a tehenek, hogy ugye a legelő elbír egy tehenet, és akkor az a gazda, aki kiteszi a tehenét a legelőre, akkor neki tejelni fog, és lesz neki két tehene. De akkor látja a szomszédja is, hogy milyen jó ez, és ő is kiviszi a tehenét a legelőre. Aztán a harmadik, a negyedik és az ötödik, és már 15 tehén lesz azon a legelőn, ami már csak 10 tehenet képes elviselni, és csodák csodája, megdöglik az összes tehén. Na, hol van az az egyensúly, amikor még az egyén is jó jár, és lesz tejünk, és nem döglenek meg a tehenek? És a üzleti életben is erre törekszünk, mert tudjuk, hogy ha megdöglik az összes gazdának a tehene, akkor kinek fogunk mi eladni?
De erre mondják, hogy a döglött tehén nem ad teje. Igen. Picit elkanyarodhatunk-e itt a bizalmi vagyonkezelés felé, mert én úgy tudom, hogy ez is azért kapcsolódik valahogy a témához, és te, mint nemzetközi üzletember, én meg szeretnélek erről kérdezni, mert én láttam azt, hogy itthon is vannak, akik foglalkoznak ezzel, de itthon ez nem egy annyira elterjedt dolog. Szerintem egy picit ettől így idegenkednek, hogy mi is ez, és ez hogy kapcsolódik ehhez a témához.
Hát a témához leginkább a cégértékelésen keresztül kapcsolódik, mert a vagyon elemeknek az értékelése. Nem mindegy, hogy egy bizalmi vagyonkezelésbe milyen vagyon és milyen elemek és milyen értéken kerülnek bele. Tegyük tisztába ezt a bizalmi vagyonkezelést. Rengeteg ugye amerikai filmben látjuk azt, hogy egy alapítvány kezeli a vagyonunkat. Ugye ez a mondás, hogy egy alapítványnál van a nagy családi vagyon, hallunk a Gucci-nál, a Hilton családnál, ugye, hogy Paris Hilton ugye költi a Hilton milliókat, de mégse tudja bedönteni az egész Hilton családi vagyont, mert ő is egy vagyonkezelőtől kapja a kis apanázsát, ami persze lehet, hogy dollár 100 milliókban mérhető, de mégiscsak egy apanázs. Ez jelenti a bizalmi vagyonkezelés, hogy egy vagyonba adónak hívják, egy vagyonba adó leválasztja magáról a saját vagyonát, és egy önálló vagyon jön létre, és ez az alapítvány egy kicsit egy rossz fordításból jött, hogy itt alapítványnak hívjuk, ezek a trustok, ezek a trust, ugye ez a bizalmat jelenti, a bizalmi vagyonkezelést jelenti, angoloknál több száz éve működik, Új-Zélandon több vagyonkezelési szerződés van, mint lakos. Hiszen az emberek eldöntik, hogy a vagyonuk egészét vagy egy részét ugye leválasztják magukról. Amikor már mondtam ugye az elején, hogy beszéltem a vagyonról, amikor már nem aktívan kell benne tevékenykedni. Leválasztja ezt egy részt, és szerződést köt valakivel. Ez lehet egy intézmény, egy vagyonkezelő intézmény, de lehet egy eseti vagyonkezelő, akár egy magánember is. Egy szerződést köt arra, hogy az ő vagyonát az ő rendelkezései alapján kezelje valaki. És ez maga a kezelt vagyon, aminek ugye van akkor három szereplője. Van, aki vagyonba adta, ez belekerül egy kezelt vagyonba. Valakivel szerződünk, ő lesz a vagyon kezelője, és lesznek a vagyonnak ugye kedvezményezettei, ott lesz a Paris Hilton a végén, vagy a mi saját gyermekünk a végén, ami egy nagyon jó szabályozottan meg lehet mondani, hiszen mi a vagyonkezelőnek egy nagyon pontos leírást adunk róla, hogy ő hogyan kezelheti ezt a vagyont. Hogy a kedvezményezettek, azok hogyan részesülhetnek ebből a vagyomból. A cégértékelés itt jött be, hiszen amikor egy vagyonkezelőbe adunk egy vagyont, akkor tudnunk kell, hogy mit adunk oda. És ugye vagyonkezelőben nagyon sok embernek a vagyona az vagy ingatlanokban van, amik ugye jól értékelhető dolgok, vagy cég üzletrészekben, részesedésekben, részvényekben, és az a mi speciális szakterületünk, hogy egy cég üzletrészének az értékét tudjuk megmondani. Hiszen úgy adjuk át a vagyonkezelőnek, hogy itt van ez a KFT, amit 20 éve indítottunk, bár a jegyzettőkéje 3 millió, de már manapság már a piaci értéke, amit mi meg tudunk állapítani, az 1 milliárd forint, és úgy adjuk át a vagyonkezelőnek, hogy a vagyonkezelő már egy 1 milliárdos vagyon felett diszponál gyakorlatilag, a mi utasításaink, a szerződésben rögzített utasításaink alapján, és juttat azoknak, akik kedvezményezettek. Az lehet a vagyonba adó is, illetve hát ő megnevezheti, hogy kik a kedvezményezettek. A vagyonkezelésnek ennek három, én azt mondom, hogy három nagy olyan dolog van, amiért jó a bizalmi vagyonkezelés. Az egyik a biztonság. Ez a kezelt vagyon biztonságban van. Nem tudom, mondhatok-e ilyen szót, nem nyúlhatják le.
Bármilyen.
Nem nyúlhatják, nem vihet el a konkurencia, nem kerülhet rossz kezekbe gyakorlatilag. Ha bedől a mögöttes cég, nem rántja magával a teljes vagyont, hiszen ez egy önálló. Ezt nem lehet elzálogosítani, nem lehet rajta végrehajtást tenni, hiszen ez egy önálló lény, mondjuk azt, ami önállóan működik, amit működtet a szerződés alapján a vagyonkezelő. Tehát nagyon nagy biztonságban van. A másik dolog az, hogy tud gyarapodni. Azért tud gyarapodni, és ez összefügg a harmadik dologgal, a harmadik az, hogy adóilag ez egy nagyon-nagyon jól optimalizálható dolog, mert vannak benne ugye növekmények. Most tényleg egy cégnek a üzletrészét tesszük a kezelt vagyonba, hát onnan mi fog érkezni? Osztalék. Például az osztalék adó szempontból egy kezelt vagyonnál adómentes. Minden, ami pénzügyi műveletek eredményeképpen érkezik be, adómentesen kerül ebbe a kezelt vagyonba. Most mondok egy példát rá. Van egy üzletrészünk, egy cégeladás, ugye szintén a mi portfóliónkba tartozik, eladunk egy céget. Most, hogyha eladnánk egy céget, befolyna érte 1 milliárd forint. Az, hogyha adó kötelesen leadóznánk, ugye a személyi jövedelemadóval, 150 millió forint már is adóba kerülne. Itt ugye nem kell adózni, mert a kezelt vagyonom belül marad az egész 1 milliárd forint, és ebből az 1 milliárd forintból mondjuk a vagyon, kezelt vagyonon belül ingatlant veszünk. Már is ugye megspóroltunk 150 millió forintot. És ugye itt van a lehetőség, van egy nagyon adóilag nagyon kedvezményes része, mert még azt mondjuk, hogy ez nem jövedelem. Ugye az adó is azért tekinti ezt, és ezt egy kicsit sokan néznek, hogy jaj, hát majd nagyon gazdag embereknek nem kell adót fizetni. De kell adót fizetni, de a jövedelmeik után. Az, hogy egyik vagyonelemet én átteszem a másik vagyonelembe, ott nekem nincsen jövedelmem, tehát egy nagyon kedvezményes adóval tudok dolgozni gyakorlatilag, hiszen vagyonelemet cserélek vagyonelemre. A jövedelem után mindenki fizet adót, tehát a parizert, aki megveszi a boltba, a nagyon gazdag ember is, és a nagyon szegény is, mindenki megfizeti utána az adót, de a jövedelem után, és nem a vagyon növekmény után. Tehát ezért jó. Biztonságban van, tud növekedni, benne van a növekedési potenciál, tudunk belőle jövedelmet a kedvezményezettek irányába adni, nagyon jól szabályozhatóan, jobban, mint mondjuk egy örökség esetén, mert pontosan meg lehet határozni, hogy az én gyermekem akkor kap ebből a vagyomból, vagy a jövedelemből egy részt, hogyha két brazil táncos nőt veszel egymás után. Most ez csak a móka kedvéért, de nagyon szabályozható, vagy elér egy életkort, vagy megházasodik, vagy ha megházasodik, akkor például kötelező neki házassági vagyonszerződést kötni, hiszen az a célunk, hogy a megtermelt családi vagyon biztonságban egyben legyen. Tehát biztonságban van, gyarapodni tud, és adóilag is kedvezőbb a vagyonelemeket egy kezelt vagyonon belül mozgatni.
Nagyon izgalmas téma, szerintem erről órákig tudnánk beszélni egyébként, és szerintem nagy segítség is azoknak a cégvezetőknek, vállalkozóknak, akik szeretnének eljutni arra a szintre, igen, hogy a vagyonelemük után egyrészt tudják úgy használni, hogy a hasznukra váljon, meg a cégük növekedését szolgálja, másrészt meg, igen, hogy minél kedvezőbb adózási feltételekkel tudják ezt megtenni. Nálunk szerintem itt azért ez a birtoklási vágy szab ennek sokszor gátat, hogy az emberek ezt picit nem értik, hogy mindig akarnak valamit birtokolni, hogy megnézed itt egy autót, az ingatlant, de akármit, azt mindig birtokolni akarják. Nem akarom erre nagyon elfecsíteni az időt, szerintem ez, de kimerítene itt egy-két más, vagy egy-két egyéb beszélgetést vagy adás időt, de szuper izgalmas. Lesznek ilyen vendégeim egyébként, meg voltak is, akik kifejezetten olyan dolgokkal foglalkoznak, hogy így bérbe adnak eszközöket minden cégeknek, pont azért, hogy ne kelljen megvenni, mert bennáll a lóvé, és onnantól kezdve azt nem tudod másra használni, ez nem feltétlenül termel neked pénzt, csak viszi a pénzt, de hogy valahogy a kisembernek szerintem mindig ez van a fejébe, hogy így birtokolni, megvenni kell dolgokat. Én például a saját autómat is én eladtam, és fogtam, és kiosztam egyet tartós bérlem, és nem áll benne a pénzem, és onnantól kezdve semmilyen költsége nem az enyém, csak fizetem mindegy telefonszámlát, aztán jó napot, és egy ezerszer kényelmesebb dolog. De én mondok neked még egy szót, amit szeretném, hogy egy kicsit magyarázd meg nekem. Mert amikor készültem fel erre a beszélgetésre, szembe jött velem egy-két olyan kifejezés, amire úgy gondoltam, hogy érdemes tisztázni. Családi alkotmány. Ez mi, és ez hogy kapcsolódik ide?
Van, ha már a vagyonról beszélünk, és egy kicsit rá is tértem erre a vagyonra, és van ilyen, hogy vagyonépítés. Van az a klasszikus mondás, hogy az első generáció az építi a vagyont. A második generáció az esetleg hozzátesz, vagy megtartja, a harmadik generáció meg már biztosan elfecsérli. És ezt kell eldönteni. Nálunk is felnőtt egy olyan generáció a vállalkozók között, akik már komoly vagyonelemeket tettek össze, és mindenki abban gondolkozik, hogy ezt hogyan tudom átadni a gyermekeimnek, hogyan tudom átadni az unokáimnak. És már van, aki eljut erre a szintre, a vagyon szintjére, és azt mondja, hogy nekem hoppá, vagyonom van. Ebből ezt nem kell elfecsérelni, hiszen ez folyamatosan termeli nekem a jövedelmet. Hogy tudom ezt a vagyont valamilyen módon megvédeni? Hogy tudom átadni a gyerekeimnek? Hogy tudom átadni az unokáimnak? És ez családon belül valamilyen módon el kell dönteni. Mondok tipikus példákat. Van egy család 3 gyerekkel, és nem biztos, hogy mind a 3 gyerek a cégben részt akar venni. Apuka, anyuka már ott van, hogy átadná egy generáció váltással. Mi az igazságos, hogy osszuk szét a 3 gyerek között, mert hát szeretjük egymást, család vagyunk, de akkor elveszik a vagyonunk, feldaraboljuk, és már nem lesz olyan értékes. Vagy adjuk a vagyont annak a gyereknek, aki benne dolgozik a cégbe, hiszen ő, mivel dolgozik benne, ő többlet jövedelmet érdemel belőle. Egy családi alkotmányban ezt lehet például szabályozni. Gondolni kell arra egy családi alkotmányon belül, és ez mind arról szól, hogy a vagyonunkat hogy védjük meg, hogy van mindegy fiúgyermekünk, lánygyermekünk, megházasodik. Hát tudjuk, hogy a házasságok fele válással végződik. Én igazságügyi szakértőként ugye nagyon sok céget értékelek, amiben a felek vitatkoznak, hogy most akkor ez az enyém, én dolgoztam benne, nem dolgoztam benne. Meg lehet azt mondani, hogy igen, a családban a gyermek részesül a vagyomból, de például, amit mondtam, csak olyan módon, hogyha házassági vagyonszerződést köt, mert a szerelem nagy, de ha a szerelem elmúlik, akkor ugye kikerülhet ez a vagyon a cégből. Tehát a családi alkotmányban azt szabályozzuk, hogy mi az a vagyon, amit össze akarunk tartani, ebből a vagyonból ki milyen módon részesülhet, ki kaphat belőle, és milyen feltételek mellett. Ha ezek a feltételek teljesülnek, hogy ő dolgozik a cégben, vagy azt a szakmát tanulja, akkor többet kaphat, vagy ha nem, akkor kevesebbet. Tehát a családi alkotmányban azt szabályozzuk, hogy mi az, ami alanyi jogon jár ebből a vagyomból, és mi az, ami bizonyos feltételekhez kötött. Hogy lesz az öröklés rendje? Hogyan gondoskodunk a unokáinkról? Egy családi alkotmányban ezt érdemes felbérni. Ezek nagyon komoly dokumentumok lehetnek, a 70-80 oldalasok, hiszen egy vagyon nagyon sok elemből állhat, és ez egy rendszert épít fel, amit később ugye meg lehet egy végrendelet, a végrendeleteknek meghatározza az útját, a bizalmi vagyonkezelésnek meghatározza az útját, a generációváltásnak, az öröklésnek meghatározza az útját, azért hívjuk alkotmánynak, egy alapokmány, ami meghatározza azt, hogy mi családként gondolunk erre a vagyonra, és ez a vagyon a családon belül hogy lesz fenntartható, továbbvihető, örökölhető.
Ez jogilag mennyire kötelező érvényű, ha készül egy ilyen, azt mennyire kell betartani?
Ezek nem jogilag érvényes dolgok, ezek magánjogi szerződések lehetnek. Nem is ez a lényege általában a családi alkotmánynak, hanem a családi alkotmánynak az a lényege, hogy a család családként gondolkozva átgondolja a működését leginkább a vagyonnal kapcsolatban, és utána, amit mondtam, a kötelező érvényi jogi elemek, a bizalmi vagyonkezelés, a házassági vagyonszerződések, a végrendeletek már erre épülnek.
Nagyon érdekes. Igen, ahhoz azért, hogy legyen az embernek mondjuk egy ilyen céges vállalkozó jövőképe, ahhoz kell egy személyes jövőkép is, ugye, hogy ez csak akkor lehet kiépíteni. Tudsz-e nekem mondani valamilyen különleges vagy meglepő esetet a pályafutásodból, amit így természetesen így nevek meg beazonosíthatóság nélkül esetleg el tudsz mondani ilyen tanulságképpen?
Tanulságképpen? Melyik területre?
Hát figyelj, mondjuk, mese említetted ezt, hogy te igazságügyi szakértőként részt veszel olyan cégértékelésben, ami mondjuk egy ilyen vállás, vagy valami ilyen zűrösebb ügy kapcsán jön létre, és hogy hogy lehet például ezeket, vagy milyen olyan eseted volt, amiből igen, mondjuk lejött az a tanulság, hogy erre lehetett volna egy picit előre gondolni, vagy kiküszöbölni azt, hogy ebből ekkora probléma legyen. Ilyen sztori?
Inkább az egyik büszkeségemet mesélem el, lekopogom halkan, mert megjegyezték, hogy behallatszik a mikrofonba. Eddig a bíróság mindig azt a számítást fogadta, amit mi csináltunk. Volt egy nagyon érdekes eset, és az a cégértékelésre világít rá, hogy miért fontos egy olyan fajta cégértékeléssel dolgozni, amit mit csinálunk, hogy 800 paramétert nézünk meg egy cégbe, és a lehető legpontosabban tudjuk ezt a piaci értéket meghatározni. Egy perben találkoztam egy olyannal, hogy hát határozza meg a piaci értéket, és így ránéztek a számokra, kisebb cégről volt. Szóval, és azt mondták, hogy 15 millió és 170 millió forint között van az ára valahol. Hát akkor azt mit csináltak? A kettőt összeadták, megfelezték, és akkor azt mondták, hogy 90 millió forint a cégnek a piac értéke, és itt léptünk be mi szakértőként, és mondtuk, hogy persze a két szélső érték biztosan jó, és a két szélső érték között van, de hát nézzük meg a cégnek a piaci helyzetét, a marketingét, a beszállítókat, a vevőket, a termékkört, tehát pontosítsuk, hogy hova esik ez. És hát valahol 27-28 millió forintos értékről beszéltünk, tehát a nagyon nagy becslés, ez az ökölszabállyal való becslés egy 60-70 millió forintot tévedett, ami senkinek a zsebébe persze. Hát egy peres ügynél ugye mindig van nyertes és vesztes, de azt gondolom, hogy ha az igazságosságban gondolkozunk, akkor mégiscsak ez a 23 millió forint volt, ami a fair market value, tehát a tisztességes ár volt ezért a cégért, és tisztességes áron tudtak a bíróságon, végül is megegyeztek, még csak bírósági ítélet sem kellett hozzá, mert látták, hogy egy tisztességes árról beszélünk, nem egy ilyen becslésről, hogy 15 és 170 millió forint között valahol áll meg az ár.
Ez egy elég széles. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon sok értéket kaptunk tőled. Még mielőtt elengednélek, egy ígéretet szeretnék kicsikarni tőled, hogy nem tudom, van-e már dátum, hogy mikor jelenik meg az új könyved, de hogyha igen, kaphatok-e tőled egy dedikált példányt?
Fogsz kapni a mostaniból is példányt, illetve azt el kell árulnom, hogy ennek, hogy a cég eladás művészetének megvan a párja is, de az csak digitális formában jelent meg, hogy cég vétel művészet, ez kicsit nehéz dedikálni, de az is kapható. A könyv az szerintem a harmadik negyedévre lett tervezve, egész biztos kapsz belőle példányt, szoktunk találkozni, tehát lesz rá lehetőségünk.
Szuper, ez elérhető egyébként a honlapotokon?
A jelenlegi könyv elérhető, és szerintem az új is elérhető lesz. Az inkább az én játékosságomról szól, nem arról, hogy ebből én egy üzletet szeretnék építeni, hanem arról, hogy tanuljunk, gondolkozzunk együtt, játszunk együtt, legyünk mesterei a szakmánknak, hiszen cégvezetőként az a lényeg, hogy minél több formát ismerjünk, ugye, hogy szokták mondani, a kognitív ösvényekből minél több legyen, és akkor legyünk mesterei a gondolkozásnak, legyünk a lehető legjobb vezetők, hogy szolgálhassuk a cégünket, szolgálhassuk a vevőinket.
Szerintem ez egy tökéletes végszó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Kedves nézőknek, kedves hallgatóknak, meg nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szerintem megígérhetjük azt, hogy ugye elkérem tőletek akkor az internetes elérhetőséget, ezt föltesszük itt a videó alatti leírásban, és akkor akinek kedve van megnézni az Auditron Kft. Honlapját, valamint a már megjelent könyvet, akkor azt ott el fogja érni, és akkor a harmadik negyed évben, azaz ősz környékén pedig várható lesz akkor itt a Dezsőnek az új könyve, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, keressetek minket is, minden ott van lenne a leírásban. Nagyon szépen köszönjük, mindenkinek további szép napot kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.